Benneteket is nagyon sok szeretettel köszöntelek ezen a mai szombaton. Mondtam is, hogy ritka az, amikor egy héten belül kétszer is jövök egy helyre. Ugye van 50 gyülekezet, mindig valahova máshova kell menni, de nagyon örültem, hogy együtt tölthettünk egy délutánt, egy estét, jobban mondva, a bizottsággal most hétfőn, és hogy ma meg köztetek lehetek itt így a gyülekezetben. Egy ígét hadd olvassak fel nektek, amit biztos vagyok benne, hogy nagyon jól ismertek. Egy olyan íge, ami újból és újból talán úgy előjön, találkozunk vele a szombatiskolából, az igehirdetésekből, vagy a bibliai olvasásunkból. Egy megszokott íge, így is mondhatnánk. Engedjétek meg, és hadd kérjem azt tőletek, hogy friss füllel hallgassátok ezt az ígét. Így szól. Jézus főpapi imájából, János evangéliumából, a 17. fejezetből. Ezt olvasom a 15. és 16. versben. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való, mondta Jézus. Mit is üzen Jézus ezekkel a szavakkal? Nagyon sok élményem van mostanában. Például, ami nagyon megragadt bennem, ahogy egy reggelen azt láttam reggeli közben, hogy gyerekek várogatnak a müzlik között. A barátságos nagymama felajánlott többféle műzlit is a gyerekeknek. Elpresett, meg csokisat, és aztán kérdezte tőlük, hogy melyiket szeretnék. És állt a három kis aranyos kisgyerek, és néztek, gondolkoztak rajta, hogy tudjátok, amikor így látszik a gyermek, hogy gondolkozik, és így jár az ujja, hogy most melyikre bökjön rá, és akkor rábögtek az ebresre az egyik, és akkor aztán hirtelen gondolkozott rajta, hogy nem jól döntött, mondta, hogy nem, ezt mondta a másikra bökve. És ettől a gyönyörű szép jelenettől összefacsarodott a szívem, azt kell mondanom nektek. Megmondom, hogy miért. Azért, mert ezek a gyerekek nem a saját asztaluknál döntötték el reggeli közben, hogy melyik müzlit kérik. És nem is a saját nagymamájuk mondta nekik, kérdezte tőlük, hogy melyik müzlit egyik. És még csak nem is a saját nyelvükön kérdezte, hogy melyiket kérik. Székely Bertalan gyülekezetnek a konyhájában mindig vannak menekült családok, többnyire anyukák meg gyerekek. Fantasztikusan kiszolgálják őket a testvérek, és ez volt az egyik reggeli jelenet, amikor beértem és bekukkantottam, hogy mi van velük, mit csinálnak. Hihetetlen, hogy a mi világunk mennyit változott az előző években. Amikor ilyen dolgokat látok, amikor azt látom, hogy mennyi sok tragédia, nehézség van az életben, az emberi életben, akkor felteszek magamnak újból és újról egyre hangosabban egy kérdést. Mit keresünk még itt? Miért nem jött még el Jézus? Olyan jó lenne, ha már megszüntette volna az emberi szenvedést, a gonoszságot. Hogyha újból jó uralkodna a világunkban. És újból és újból találkozom olyan történetekkel, amelyek erre emlékeztetnek engemet. És ha őszinte akarok lenni, akkor a szívemben inkább az a gondolat fogalmazódik meg, hogy Jézus, vegyél ki ebből a világból. Nem tudom, ti szoktatok-e így érezni. Nagyon sok minden történik. Vajon meddig bírja még az ember? Meddig bírja még az Isten? Vajon mire számíthatunk? És tudjátok, mennyi minden extra feladat, amit a világ elénk állít. területi elnökként azt tudom nektek mondani, hogy egy évvel ezelőtt, amikor a választások voltak, akkor azt gondoltam volna, hogy a legnagyobb kihívásunk a missziós kihívás és a közösségnek az újjáépítése lesz, így a Covid-nak a lecsengésével, vagy remélhetőleg enyhülésével. Sose gondoltam volna, hogy háborús krízis tervet kell készítenünk. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen dolgokkal kell foglalkozni. Sosem gondoltam volna, hogy olyan helyzetben leszünk, ahol azt kell beismerjük, hogy újból olyan időket élünk, amikor nem tudjuk, mit hoz a holnap. Ebben van egy jó adag félelem, egy jó adag bizonytalanság. Nem tudom, hogy ti mit érzékeltek manapság az emberek között járva velük beszélgetve. Én azt tudom csak nektek mondani, hogy a szomszédokkal, a barátokkal, ahogy beszélgetünk, egy mondat, ami újból és újból visszatér. Nem gondoltam volna, hogy a 21. században ilyesmi megtörténhet, mondják. És ez egy újból és újból egy ilyen mondat, ami felüti a fejét. Mindig megkérdeznek, szerinted át fog-e terjedni a háború Magyarországra? Mert hogy ott van ez a bizonytalanság, ott van ez a félelem. De hadd nevezzek meg még egy dolgot, ami legalábbis a mi életünkben ott van. És ez nem más, mint a remény. Nekünk van reményünk. Ha nem is tudjuk, hogy mit hoz a holnap, de azt tudjuk, hogy mit hoz az idők vége, nem? De vajon mit jelent ez nekünk? Jézus nagyon sokat beszél az utolsó időkről, Máté evangéliumában is, például 24. 25. fejezetet, ti is jól ismeritek. De mit jelent az, hogy ismerjük az időket? Hadd foglaljak össze nektek néhány példázatot, amiket Jézus elmond. Hiszen Jézus nagy prófétai kijelentések után sorba ad egy-egy példázatot, és azt gondolom, hogy nem véletlenül. Azért adja Jézus ezeket a példázatokat, mert ha tudjuk már és megbizonyosodunk róla, hogy az idő közel van, akkor fel kell tegyük nekünk is a kérdést, hogy igen, de ez mit jelent nekem? Mit jelent az én életemben? Mit kell tennem, hogyha ez tényleg így van, nem? Mint ahogy Pál apostol is kérdezi, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem. Nagyon érdekesek ezek a példázatok, mert hogy ugyanazt a dolgot járják körül. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e. Ott van például a hűszolgának a példázata. És a 46. versben, a 24. fejezetben Jézus a következőt mondja, boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Ez a csattanó, ez az üzenet. Boldog az a szolga, akit az Úr, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Nagyon érdekes a 10 szűznek a példázata. Itt azt olvassuk megint, hogy amikor megérkezik a vőlegény, akkor valami történik. A 25. fejezet 7. versében ezt olvassuk, akkor mindegyik szűz fölkelt és elkészítette a maga lámpását. Elkészítették a lámpásukat és világítottak. Vagy ha a talentumok példázatát nézzük, akkor azt olvassuk, hogy azt mondja az Úr, ezt veti a szemükre, jobban annak, akinek ugye egy talentuma van és ezt megőrzi. 25. fejezet 27. versében el kellett volna tehát helyezned a pénzemet a pénzváltóknál, hogy amikor megjövök, nyerességgel kapjam vissza azt, ami az enyém. Megint csak van egy történés, illetve valami, ami elmaradt történés. És hogy miért is vannak ezek a példázatok, azokat megkoronázza a juhok és keskék példázatának a gondolatai. A 34. verstől így olvasom. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felül állóknak: gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett a világ teremtésétől fogva. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. A király pedig ezt mondja majd nekik: bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek ezt, akár csak egyel is az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Mi a közös ezekben a példázatokban? Mire sarkal bennünk Jézus az utolsó idők kapcsán és annak eseményei kapcsán? Isten mindegyikben cselekedeteket vár. Isten mindegyikben aktivitást vár. És ezek nem akármilyen tettek, nem akármilyen cselekedetek. Ezek olyan cselekedetek, amelyeknek célja van, és ez nem más, mint a másik embernek a szolgálata. Gondoljátok végig. Mi, akik Jézus Krisztus adventváró népének valljuk magunkat. Jézusnak egy nagyon fontos üzenete van a mi számunkra. Jézus, amikor megosztja a proféciákat az utolsó idők kapcsán, akkor utána Jézus hozzátesz egyik példázatot a másik után, amiben mindegyikben, kivétel nélkül arra sarkal bennünket, hogyha ezt megértettük, ha megértettük az idők szavát, akkor ez legyen a mi életünknek a rugója, hajtója, hogy ez segítsen bennünket abban, hogy szolgáljunk, hogy jót cselekedjünk más emberek felé. Hadd olvassak Jakab apostol könyvéből két részletet, leveléből. Jakab apostol leveléből két részletet. Jakab levelét nagyon sokan teológiában nem szerették, vagy nem szeretik. Már Lutherrel kezdődött híresen ez a történet, vagy legalábbis ő az egyik leghíresebb személy, aki azt mondta, hogy szalmalevél nem számít. Túl könnyed. Nem a mélyéről szól a dolgoklónk, mint a római levél. De mégis Isten ígéje van benne, nem? És nagyon érdekes, ahogyan Jakab ezt az egész kérdést, mert nagyon gyakorlatiasan a hitnek a kérdését megfogja. Ezt írja a második fejezet 14. versétől kezdve. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Ön üdvözítheti-e őt az ilyen hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Nagyon egyértelműen és nagyon, nem tudom, egyenesen és egyszerűen fogalmaz az apostol. Felteszi a kérdés, hogy vajon létezik-e olyan hit, amelynek nincsen cselekedete. Lehet-e Jézushoz megtérni? Lehet-e a hit útján haladni, anélkül, hogy ne szolgálnám valóságosan és tettekben az embertársamat? Nem csak Jakab, aki felteszi ezt a kérdést. Lapozzunk János első leveléhez. János első levelének a harmadik versében ezt olvassuk. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél Isten, mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban. És hogy ő bennünk marad, azt a lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott. János apostol nagyon érdekesen és különlegesen ír mindarról, ami a lényege az életünknek és a hitünknek. Azt mondja, ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel. Ne nyelvvel szeressünk, hanem valóságosan, igazsággal, ahogy ő fogalmaz. Sőt, azt mondja, hogy ez nem más, mint a parancsolatoknak a megtartása. Tudjátok, elgondolkoztam rajta, talán emlékeztek rá, felszoktuk emlékezni Jákob éjszakáját. És én úgy gondolom, hogy ebben a bibliai szakaszban az apostol megadja ennek a tapasztalatnak a kulcsát, vagy a győzelmének a kulcsát. Azt mondja, ha pedig az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél Isten, mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Hinni Istenben. Megismerni Istennek a szeretetét, és bízni benne. És azt mondja, hogy ha mi magunk ezt nem is érezzük, ha el is ítél bennünket, a mi szívünk, mégis a hitünk győzedelmeskedhet ebben a pillanatban. Bizalommal szólhatunk Isten előtt. És azt mondja, és mint hogyha Jézus szavait foglalná össze újból, nem? Hogy két dolog van. Az egyik az Isten felé, azt mondja, hogy higgyük az ő fia Jézus Krisztus nevében. Az az egyik, Isten felé. Mintha csak a mózesi parancsolatot ismételni, és a másik oldal, hogy mit embertársunk felé, hogy, és hogy szeressük egymást. Megint ugyanez a kettő, amiről Jézus azt mondja, hogy ez a törvény és a proféták. Ez jelenik meg. Annyira különösnek találom, ahogyan ez az adventista egyház történelmében megjelent. Hadd hozzam fel ezt a történelmi példát. Ugye 1844-ben annyira hisznek az adventisták, mindent feltesznek egy lapra, hogy Jézus eljövetele közel van, igaz? Ismeritek a történeteket. Hisznek abban, hogy Jézus mindjárt visszajön, és úgy gondolják, hogy ha ez így van, akkor, hát akkor igazából nincs szükségünk erre a világra, ami bennünket körbevesz. És mekkora a csalódások, amikor Jézus mégsem jön vissza. Azok, akik ezen túlmennek, azok még inkább ráteszik a hitre az életüket. Hogyha alaposan végig gondoljátok, akkor talán ez azt jelenthetné számukra, hogy visszavonulnak a világtól, nem? És mégis azt olvassuk, hogy pont az ellenkezője történik. Hadd mondjak nektek néhány dátumot. 1849-ben alapítják meg az első intézményt. Talán tudjátok, hogy ez nem más volt, mint a kiadóhivatal, illetve a nyomda. 1963-ban fogják az egyház szervezetet megalapítani. 1866-ban létrehozzák 4 hónap alatt az egészségügyi misszióban az első szanatóriumot. Ha visszamegyünk időben, 1853-ból van az első adatunk, amikor létrehozzák az első iskolát. Aztán 1872-ben alakul meg amúgy az egyház berkeiben az első hivatalos egyházi iskola. De a gyülekezetekben, már az 50-es években is, ahogy említettem nektek, megjelenik egy-egy helyi iskola. Nagyon érdekes ez a történet. 1874-ben annyira mellé állnak az akkor nagyon népszerű és sokfelé terjedő alkoholellenes mozgalomnak, hogy például 1874-ben Oaklandben, ahol a kocsmák bezárásáért folyik a kampány, kölcsön adják a 2 nagy evangelizációs sátrukat erre a kampányra. Nem tudom, hogy ti mire adnátok kölcsön a gyülekezeti termet. Általában meg akar a torkunkon, hogy mire lehet, mire nem lehet. Érdekes, hogy ők erre a kampányra kölcsön adják a 2 nagy evangelizációs sátrukat. Aztán nagyon érdekes olvasni azokat a történeteket, amelyek a jótékonyságról szólnak. Hogy a kezdetektől kezdve az adventista gyülekezetek tábeát végeznek, jó szolgálatot végeznek, segítenek embereknek. Igaz ugyan, hogy úgymond a segélyszervezet alapítására 1956-ig még várni kell, de hát sok minden történt előtte is. Hát csak Magyarországról ismerem történeteket, miskolci gyülekezetben, de több más gyülekezetben is például, hogy testvérek a háború után összejöttek, vagy háború előtt 30-as években is, tésztát gyártottak, száraz tésztát gyártottak, azt kivitték, eladták a piacon, hogy pénzük legyen, amivel tudnak a segényeknek segíteni. Különleges történetek ezek. Miért is emlegettem fel ezeket? Én mindig meglepődök azon, hogy az úttörőink számára mennyire egyértelműen együtt járt a Jézus közeli visszajövetelében való hit, és az, hogy valóságosan szolgálok ebben a világban. Hogy a kettő az nem kizárta egymást, nem elegyenítette egymást, hanem együtt járt. Ellen White a következőket írja a Jézushoz vezető út című könyvben, a Tanítványság próbaköve című fejezetben. Gondoljátok azonban meg, hogy az engedelmesség nem csupán a parancsolatokhoz való alkalmazkodás, hanem a szeretet szolgálata. Isten törvénye az ő valódi benső lényének kifejezése, a szeretet nagy elvének megtestesülése, mely uralmának alapját képezi mennyen és földön. Ha szívünk Isten képmására újjá alakul, ha Isten szeretete lett belepántálva, nem valósíthatjuk-e meg életünkben Isten parancsolatait? Ha gyökeret vert szívünkben ez a szeretet, ha átalakultunk teremtőnk képmására, akkor teljesedésbe megy az új szövetség ígérete. Melyik ez az ígéret vajon? Milyen ígéret valósul meg akkor, amikor mi szeretünk és szolgálunk más embereket? Így folytatja. Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. Ha a törvény szívünkbe van írva, olyan nem fog-e élő alapot ölteni életünkben? Az engedelmesség, a szeretet, hódolat és szolgálat, a tanítványság biztos jele. Azért mondja a Szentírás, mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Továbbá másutt, aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Ahelyett tehát, hogy a hit felmentene bennünket a törvény alól, épp a hit, és pedig egyedül a hit az, amely Krisztus kegyelmének részeseivé az engedelmességre képessé tesz bennünket. Zárja be a gondolatokat. Mit jelent ma adventistának lenni? Úgy tűnik számomra, hogy az úttörőink nagyon jól tudták, hogy ez mit jelent. Nagyon jól felfedezték, hogy a saját korukban, a saját idejükben mit tehetnek azért, hogy az ő hitük, hogy az ő adventista hitük, az ő Krisztusváró hitük, az ne csak száj maradjon, hanem valósággá várjon. Megtalálták azt az utat mások szolgálatában, ami felemelte őket, ami hitelessé tette az ő üzenetüket, és ami az ő hit fejlődésükben segítette őket előre haladni. Mit jelent ma adventistának lenni? Megtaláltuk-e mi erre a válaszunkat? Mit jelente az, hogy adventista vagyok a hétköznapokban? Nem csak szombaton. Nem tudom, hogy hallottátok-e az egyik legviccesebb történetet, amikor kértünk, a Dunamelyeki Egyház terület kért sárga csekkeket, előre gyártott sárga csekkeket. Ócsai Tamás emlegette föl mostanában, és képzeljétek el, hogy ugye mielőtt még legyártanák a csekkeket, küldtek mintát is. És milyen jó, hogy küldtek mintát, mert hogy el volt írva. Képzeljétek el, nem az volt a csekkeken, hogy hetednapi adventista egyház, hanem az volt ráírva, hogy hétköznapi adventista egyház. És ott derültünk rajta. És el is gondolkoztatott bennünket, megmondom nektek őszintén. Vajon a mi adventistaságunk az egy napra korlátozódik? Vagy a hétköznapokra is? Ez vicces volt egy banktól megkapni ezt az üzenetet. Úgy is megfeltehetném persze ezt a kérdést, hogy ha nem hiszünk abban, hogy Jézus eljön hamarosan, akkor egyáltalán minek van értelme a mindennapokban, nem? Jézust várni az nem egy passzív tett. Jézust várni az egy aktív cselekedet. Hadd olvassam el még egyszer János evangélium a 17. fejezetének a 15. és 16. verseit. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Úgy is fordíthatnám ezt az üzenetet. Része kell lennünk ennek a világnak. Szolgálnunk kell a másik embereknek ebben a világban. Jézus nem akarja, hogy elvonultan egy barlangban, vagy nem tudom, hogy hol éljük a mi hitéletünket. Jézus azt akarja, hogy mint a só, ott legyünk az emberek között. Jézus azt akarja, hogy mint a hegyen épített város, látszódjon a mi hitünk. Jézus azt akarja, hogy mint a gyertya, mint a mécses, a sötétben világít, és látható, ugyanilyen legyen a mi gyülekezeti és egyéni hitéletünk is. Része kell lennünk ennek a világnak. Azt mondja Jézus Máté evangélium 5. fejezetének a 13. versétől kezdve. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadnira? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóba, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tudjátok, az elmúlt időszak úgy gondolom, hogy egyfajta ébresztő óra is volt a mi számunkra. És nagyon örülök annak a sok jónak, ami történt. Nagyon örülök a szervezésnek, az összefogásnak, az önálló kezdeményezéseknek, amelyeket láthattunk a gyülekezeteinkben. Köszönöm nektek is azt a pénzt, amit a legutolsó segélyszállítmányhoz összegyűjtöttetek és elküldtetek. Ez is egy fontos része a mi munkánknak. Nagyon örültem látva azt, hogy megmozdulnak a testvérek, a gyülekezetek. Még a Dunamelléki egyházterületen is 4 gyülekezet nyitotta meg a kapuit, hogy ellásson embereket. És nagyon sokaknak nem jutott, egyszerűen azért, mert pont nem erre felé jöttek. Hozzátok sem tudott így érkezni menekült, mert innét is jött lehetőség és felajánlás. Élelmiszer, ami összegyűlt, gyógyszerek, amelyek összegyűltek. A múlt héten nem sikerült kiküldjünk egy életmentő gyógyszert egy kisgyereknek, akinek nyír allergiája van. És ha nincs gyógyszer, akkor kómába eshet, és kifogyott vagy kifogyóban van a gyógyszere, és kérték a testvérek, hogy szerezzük be. De reméljük, hogy majd minél előbb ki fog menni. Pedig nem kevés pénzről van szó, 80.000 forintba fog kerülni 2 havi adag, amire szüksége van ilyenkor. Tegnap, ahogy kiérkezett az élelmiszer küldemény, illetve sok más, nagyon sok technikai küldeményt is kértek a testvérek, bucsai gyülekezetbe. A feleségemmel gondolkoztunk rajta, hogy vajon a bucsai gyülekezet megmenekül-e. Ugye a teológiai főiskola az a város szélén van. Kicsit úgy mondom nektek, hogy kieső területen, egy erdős részben ráadásul. Az megmenekült, arról már hallottunk, ablakok törtek be, tető az egyik helyen megsérült, találatot kapott, de semmi más nagy baj nem történt. Még benne is jártak a katonák, fosztogattak, de képzeljétek el, csak pénzt kerestek, úgyhogy inkább csak is felforgatták a dolgokat, és a stúdiót is ott hagyták kamerákkal együtt. Néhány számítógép monitort betörtek, és ennyi történt, meg az udvaron álló kocsikat tönkretették, de semmi más nem történt. És olyan jó volt látni tegnap, hogy azt láttuk, hogy a gyülekezeti épület ahhoz képest körbe elég nagy harcok voltak körülötte, az is érintetlen, szinte teljesen. Oda pakolták be a testvérek tegnap a megkapott anyagokat, élelmiszereket. És ott voltak a testvéreink, és kérdeztem, hogy jól vagytok, minden rendben van-e, egy egész napot utaztak munkácsról Bucsába. És azt mondták, elkezdtünk videó telefonálásba, és mondták, hogy hát itt van a helyben is a helyi egyházterületnek az elnöke, hát akkor bekapcsolják őt is. És akkor beszélgettünk egyet is. És annyira érdekes volt hallani, amit ő mondott. Elmondta, hogy nagyon köszöni a segítséget, amit kaptunk, nagyon sokat jelent, nagyon sokat számít, és azért számít sokat, mert hogy ők is segítenek másokat. Nem csak nekik kell. Szeretnék megosztani, amit kaptak másokkal. És elmondta azt, hogy nagyon szépen köszönik az imákat, az egyház jól van. Jobban van, mint 2 hónapja. Többen járnak az evangelizációra. Többen készülnek keresztségre. Hogy a hitük nem fogyott el. Olvastam több történetet is tőlük. Van délnyugat Ukrajnában egy gyermektábor, olyan, mint Bózsva vagy Balaton lenne. Befogadtak körülbelül 52 gyermeket, árvákat, egy egész árvaházat, akinek el kellett meneküljenek. Ott talált helyet magának 30 teológus hallgató Bucsából, ugye ott van a főiskolák. És hát mit csináljanak? Hát akkor gondját viselik ezeknek a gyerekeknek. És nem hagyják el magukat. Nem szomorkodnak azon, hogy velük mi történt, vagy mi történik éppen most. Hanem szolgálnak másoknak. A mikolaívi régióból két árvaház, ez az 52 gyerek, akik náluk talált menedéket, 8 pedagógussal. És mindent megtesznek. Egy intézményt hoztak létre. Minden nap főznek rájuk. A testvérek összeadakoztak két mosógépet, szereztek szárítógépet, el tudjátok képzelni a gyerekeknél mennyi a mosás, meg a szárítani is kell őket rendszeresen. Vagy Odesszában, ez, nem most olvastam ezt a hírt, 3 héttel ezelőtt, amikor még nagyon közel került hozzájuk is a frontnak a réme. Az ellenségeskedés közepette felállítottak egy konyhát a vasútállomáson. Ott is jönnek a menekültek, és mennek tovább Moldova felé, Románia felé, valamerre. És meleg ételt adnak nekik. Ha más nem, akkor legalább egy tányér meleg ételük legyen. Aztán létrehoztak egy olyan konyhát, vagy nem konyhát, hanem ilyen élelmiszerbankot. De azért hoztak létre, mert hogy nagyon sokan elvesztették a munkájukat. És van nagyon sok gyermekes család, ahol az édesapa elment katonának, és otthon maradt az édesanya 3-4-5 gyerekkel. Csak elhatározták, hogy ezeknek a családokról gondot fognak viselni, akiknek nincs saját jövedelmük. És nekik is élelmiszert készítenek, megfőznek, élelmiszer adagokat adnak nekik. Azt gondolom, hogy Jézusnak a szavai még erősebben szólnak a mai napokban. Hogy aki mást felüdít, az maga is felüdít, vagy hogy jobb adni, mint kapni. És hadd tegyem fel nektek ezt a kérdést. Vajon mi az, amit mi megtehetünk itt? Tényleg jó lenne, ha mi is építhetnénk iskolákat, jó lenne, ha építhetnénk szanatóriumot. Jó lenne, ha lenne segélyezés. Mi az, amit tennénk? Mi az, amire Isten indít bennünket? És én azt gondolom, hogy nem csak ezek a területek léteznek. Nagyon sok más terület is létezik. Isten nagyon sok szolgálattal megállhatja általunk, a körülöttünk lakó embereket. Egyetlen egy dolgot nem vitathatunk el. Egyetlen egy dolgot nem vitathatunk el. Valamit tennünk kell. És én erre hívlak ma benneteket. Arra hívlak ma benneteket, hogy találjuk meg azt, amit tehetünk. Hogy legyen a mi adventváró hitünk, valóságos hit. Hogy legyen a mi szentségünk olyan szentség, amelynek a középpontjában az Isten által adott szeretet van, ahogy Ellen White is írja. Isten, bizonyos vagyok benne, hogy indít bennünket. Ötleteket ad, gondolatokat ad. És hálásak vagyunk az eddigiekért is Istennek, amit tehettünk, és amit tettetek. De legyen ez a mi gondolatainkban, legyen az a mi szolgálatunkban, a mi gyülekezetünkben, a mi életünkben. És hiszem, hogyha így lesz, olyan áldásokat tapasztalunk meg, amelyeket talán nem is gondolnánk. Amen.
Énekeljük el a 254-es ének 1-es, 2-es verszakát, imádság után a 3-as, 4-es.
Mennyei Istenünk, szeretnénk Te eléd jönni, hogy hálát adjunk. Hálát adjunk neked minden jóságodért, minden kegyelmedért, minden szolgálatért, amit érettünk, tettél. Hogy nem önmagadat tartottad a legfontosabbnak, az első helyre valónak, hanem hogy Te lejöttél erre a földre, emberré lettél, hogy nem csak, hogy szolgálj nekünk, hanem hogy meg is hallj érettünk, és hogy a Te életedet add, hogy mi élhessünk. Hálát adunk neked ezért, Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy mi ismerhetünk téged. Add, Istenünk, hogy az az ismeret élő és ható legyen, aktív legyen, hogy mi is tudjunk másokat szolgálni, másokat szeretni, egymást szeretni, ahogy János apostol megfogalmazza. Add, hogy ne önmagunkat, hanem a szeretettel teljes szolgálatot, másik embernek a szolgálatát helyezzük az előbbi helyre. És add, Istenünk, hogy miközben ezt tesszük, veled együttműködve a Te munkatársaidként, ránk is az áldás áradjon. Annak az áldása, hogy megismerünk Téged, annak az áldása, hogy jobbá formálod a mi szívünket, a mi gondolatainkat, annak az áldása, hogy a Te parancsolataidat megtartó emberekké, gyermekeiddé leszünk. Vezess bennünket ebben, a Te végtelen kegyelmedért kértünk. Amen. Amen.
Jézus volt őszek, szívemben kihúsak, több volt a kép. Ha bennem vágyak és ábrándok kellett, melyek tőlem is rettetve, ó, segíts akkor magamhoz hálva, mert térjek Te hozzá, írgalmat látva.
Ezt mondja az apostol az Efézusi levél 3. fejezetében. Meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy Krisztus lakjon hitáltal a szívetekben, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység, és megismerjétek Krisztus minden ismeretet, felülhaladó szeretetét, hogy így beteljesedjetek az Isten egész teljességéig. Amen. Amen.